36. fejezet. A Buenos Aires-i repülőút második szakasza alatt Harry végzett a Martinez dossziéval. A célszemély a háború után tengernyi pénzén ülve múlatta az időt Argentínában. Himmler a Nürnbergi per előtt öngyilkos lett, a listán szereplő pribékek közül pedig 6-ot halálra ítéltek, míg 18-at, köztük Bernard Krüger őrnagyot börtönbüntetésre. Dom Pedro ajtaján senki sem kopogtatott, hogy kéri az életjáradékát. Harry lapozott egyet, látta, hogy az anyag következő része a célszemély családjáról szól. Pihent egy keveset, majd olvasott tovább. Martineznek 4 gyermeke született. Első szülött fiát, Diegót kicsapták Harrowból, miután kikötözött egy új fiút a tűzforró radiátorhoz. Úgy tért haza, hogy egyetlen alapszintű érettségi vizsgát sem sikerült letennie. A szülőföldjén viszont az apja iskolájában folytatta tanulmányait, és 3 év alatt kitüntetéssel el is végezte a gangster képzőt. Diego a londoni Savillon készült kétsoros hajszálcsíkos öltönyökben járt, de ha az apja fizetési listáján nem szerepel számtalan bíró, rendőrtiszt és politikus, a rabruha lett volna a leggyakoribb viselete. A második fiúnak, Louisnak elég volt egyszer nyaralnia a Rivierán ahhoz, hogy kisfiúból arany ifjúvá érjen, azaz fejlődjön vissza. Az ébrenlét óráit nagyrészt a Monte Carlo-i rulettasztaloknál töltötte, az apja 5 fontosaival hazardírozott, hát ha sikerül más valutában visszanyernie őket. Ha Louisra rámosolygott a szerencse, Dom Pedro genfi bankszámlájára csak úgy dőlt a monakói frank. Ezzel együtt bosszantotta, hogy a kaszinó még nagyobb nyereséget könyvelhet el, mint ő. A harmadik fiú, Bruno, egy kicsit messze esett a fájától, sokkal több volt benne az édesanyja erényéből, mint az apja hibáiból. De Martinez azért szívesen dicsekedett londoni barátainak azzal, hogy van egy fia, aki szeptembertől Cambridge-i diák lesz. A negyedik gyermekről, Mária Terezáról csak annyit lehetett tudni, hogy a Roldan leányiskolában tanul, és a szünidőt mindig az édesanyjával tölti. Harry ismét szünetet tartott, amikor Miss Carrick föltállalta neki a vacsorát, de még evés közben sem hagyta nyugodni az az átkozott gazember. A háború utáni években Martinez hozzáfogott a megvásárolt bank feltőkésítéséhez. A családi gazdaságok baráti bankja olyan ügyfelekkel foglalkozott, akiknek földjük volt, de pénzük nem. Martinez pofon egyszerű, de hatékony módszerrel dolgozott, bármekkora összeget kölcsön adott a farmereknek uzsora kamatra, ha a földjük értéke fedezte a hitel összegét. Ha valaki nem tudta kifizetni a negyedéves részletet, kapott egy értesítést, hogy ha 90 napon belül nem rendezi a teljes adósságát, a földje a bank tulajdonába kerül. Márpedig ezt a feltételt szinte senki nem tudta teljesíteni, így Martinez óriási föld birtokai tovább gyarapodtak. Aki pedig panasszal élt, azt meglátogatta Diego, és átszabta az arcát. Ez sokkal olcsóbb megoldás volt, mint ügyvédet fogadni. Martinezt Londonban joviális marhatenyésztő nagybirtokosként ismerték. Az önmagáról komoly erőfeszítések árán kialakított idillikus képet csak az zavarhatta volna meg, hogy a felesége, Consuela nagysokára belátta, az apjának mindvégig igaza volt. Az asszony beadta a vállópert, de amíg Buenos Airesben zajlott a bírósági procedúra, Martinez elhíresztelte Londonban, hogy Consuelát sajnálatos módon elvitte a rák. Így nem csupán az elvált ember stigmáját nem sütötték rá, hanem még az ismerősei együttérzését is kiváltotta. Miután az apját nem választották meg újra polgármesternek, Martinez az ellenjelöltet támogatta. Consuela egy Buenos Aireshez közeli faluban kötött ki. Kapott egy szerény havi apanást, de abból nemigen járhatott be vásárolgatni a fővárosba, és külföldre sem utazhatott. És ami még szomorúbb, a 3 fia közül csak egy mutatott hajlandóságot arra, hogy tartsa vele a kapcsolatot, de az az egy Angliában élt. Harry dossziéjában csak egy olyan ember érdemelt ki külön oldalt, aki nem tartozott a Martinez családhoz, Carl Ramirez, akit Don Pedro komornyékként és mindenesként alkalmazott. Ramireznek argentin útlevele volt, de megszólalásig hasonlított egy bizonyos Carl Otto Lundsdorfra, aki az 1936-os olimpián német színekben birkozott, később pedig SS hadnagyként a vallatásra specializálódott. Ramirez papírjai ugyanolyan kiváló minőségek voltak, mint Martinez 5 fontos bankjegyei, és szinte biztos, hogy ugyanott is készültek. Miss Kerrick elvitte a tálcát, és megkérdezte May kapitányt, hogy parancsol-e egy pohár brandit és egy szivart. Harry udvariasan elhárította a szíves kínálást, és megköszönte a turbulenciát. A nő elmosolyodott. Végül nem volt olyan kellemetlen, mint amilyenre a kapitány számított, mondta somolyogva. Egyébként a kapitány úr megkért, hogy adjak át önnek egy üzenetet. Ha a Milongában száll meg, szívesen látjuk a Boak buszon. Így elkerülheti az újabb találkozást Mr. Boltonnal. Harry fölvonta a szemöldökét. A mi bristoli emberünkkel, aki szentül meg van győződve róla, hogy már találkozott önnel valahol. Harry akaratlanul is észrevette, hogy Miss Kerrick többször is a bal kezére pillant, pontosabban a gyűrűs ujjára, amelyen keskeny, sápadt csík jelezte, hogy hiányzik róla a jegygyűrű. Peter May kapitány ugyanis több mint 2 éve elvált a feleségétől, Angelától, akitől 2 gyermeke született, a 10 éves Jim, aki az Epsom kollégiumban akar tovább tanulni, és a 8 éves Sally, akinek saját pónia van. Harrynél bizonyíték gyanánt még egy fénykép is volt. A jegygyűrűjét pedig indulás előtt átadta Emmának megőrzésre. A felesége ezt sem helyeselte. London arra kért, hogy holnap délelőtt 10-kor fogadjak egy bizonyos Peter May kapitányt, mondta a nagykövet. A titkárnője beírta az időpontot a határidő naplóba.
Szüksége lesz háttéranyagra a May kapitányról?
Nem, mert fogalmam sincs róla, hogy kicsoda, és hogy miért küldi hozzám a külügyminisztérium. Ha megérkezik, feltétlenül irányítsa egyenesen az irodámba.
Harry megvárta, amíg az utolsó utas is elhagyja a gépet, majd csatlakozott a legénységhez. Miután átesett a vámvizsgálaton, kisétált a reptéről. A járdánál parkoló mikrobusz sofőrje betette a bőröngyét a csomagtartóba, Harry pedig beszállt az utastérbe, ahol a mosolygó Miss Kerrick fogadta.
Megengedi, hogy csatlakozzam? Kérdezte Harry.
Hát persze, felelte a nő, és arrébb csúszott az ülésen, hogy helyet csináljon neki.
Peter vagyok, mondta Harry, majd kezet fogtak.
Annabel. Mi szél hozta Argentínába? Közben a busz elindult a város felé.
Itt dolgozik a fivérem Dick. Már jó néhány éve nem láttuk egymást, úgyhogy gondoltam, a 40. születésnapján kiteszek magamért.
Szóval a bátyja? Jegyezte meg kacéran, mosolyogva Annabel. És mivel foglalkozik?
Gépészmérnök. Már 5 éve dolgozik a Paraná folyón épülő gáton.
Még sosem hallottam róla.
Nem maradt le semmiről. Az a hely a semmi közepe.
Hát, akkor a bátyját éri majd némi kultúrsok, ha bejön Buenos Airesbe. Ugyanis ez a világ egyik legkozmopolitább nagyvárosa. Nekem pedig a kedvenc célállomásom.
Most mennyi időt fog itt tölteni? Kérdezte Harry, mert mielőbb témát akart váltani, nehogy kifogjon az új családjával kapcsolatos információkból.
48 órát. Maga ismeri Buenos Airest, Peter? Mert ha nem, akkor igazi csemegében lesz része.
Nem. Most vagyok itt először, felelte Harry. Eddig szóról szóra sikerült fölmondani a leckét. Sir Ellen figyelmeztette, hogy egy pillanatra sem lankadhat az ébersége, különben könnyen elcsúszhat egy banánhéjon.
És merre felé szokott repülni? Kérdezte a nő.
Néha átugrom az Atlanti óceán túlpartjára, New York, Boston, Washington.
A külügyminisztérium névtelen munkatársa azért választotta ezt a 3 várost, mert Harry érintette őket a könyvét népszerűsítő körültje során. Jól hangzik, de mindenképpen derítse fel az itteni éjszakai életet. Az argentinok mellett a jenkik maradi erénycsőszök.
Tud ajánlani valami konkrét helyet, ahová el kéne vinnem a bátyámat?
A Lizardban vannak a legjobb tangótáncosok, de úgy hallottam, a konyha a Majesticben a legjobb, bár személyesen még nem tapasztaltam meg. A legénység rendszerint a Matador klubban köt ki. Az Avenida Independencián van. Ha belefér az idejükbe, szívesen látjuk magát is a bátyjával.
Köszönöm, mondta Harry, miközben a busz megállt a hotel előtt. Nem kizárt, hogy a szaván fogom.
Bevitte Annabel bőröngyét az előcsarnokba. Ez egy olcsó és vidám szálloda, mondta a nő, miközben bejelentkeztek. Ha nem akar sokáig várni a meleg vízre, legjobb, ha késő este vagy kora reggel fürdik, tette hozzá Annabel, amikor beszálltak az egyetlen liftbe. A negyedik emeleten elváltak útjaik. Harry kilépett a gyéren megvilágított folyosóra, és elindult a 469-es szoba felé. Amikor benyitott, rádöbbent, hogy a szoba sem sokkal jobb, mint a folyosó. A hatalmas francia ágy középen besüppett, a csap csöpögött, a törölköző tarton egyetlen mosdókesztyű árválkodott, és kis tábla hirdette, hogy a fürdőszoba a folyosó végén található. Harrynek eszébe jutottak Sir Ellen szavai.
Olyan szállodában foglaltunk önnek szobát, ahová Martineznek meg a cimboráinak eszükbe sem jut ellátogatni.
Harry már is megértette, hogy miért. Ebbe a kócerájba az édesanyját kellene kinevezni igazgatónak, gondolta, lehetőleg tegnapi hatállyal. Levette a csúcsos egyensapkáját, és leült az ágy végére. Legszívesebben fölhívta volna Emmát, hogy elmondja, mennyire hiányzik neki, de Sir Ellen napnál világosabban értésére adta: telefon, éjszakai mulató, városnézés, városlátogatás kizárva. Sőt, a szállodát is csak akkor hagyhatja el, ha mennie kell a követségre. Harry föltette a lábát az ágyra, és a párnára hajtotta a fejét. Sebastianra gondolt, aztán Emmára, Sir Ellenre, Martinezre, a Matador klubra, aztán May kapitányt elnyomta az álom. 37. fejezet. Harrynek, miután fölébredt, első dolga volt, hogy fölkapcsolja az éjjeli lámpát és megnézze az óráját. Hajnali 2:26 mutatott. Harry elmormolt egy szitkot, mert rádöbbent, hogy le sem vetközött. Miután fölkelt, azaz inkább leesett az ágyról, az ablakhoz lépett. Nézte a várost, amely a forgalom zajából és szikrázó fényekből ítélve még nagyon is ébren volt. Harry behúzta a függönyt, levetközött és visszabújt az ágyba, abban a reményben, hogy megint gyorsan elszenderedik. De az álmát elvitték a Martinezzel, Shebbel, Sir Ellennel, Emmával, Giles-szal, sőt, Jessica-val kapcsolatos gondolatai, és minél erősebben próbálta száműzni őket az agyából, annál kitartóbban követelték a figyelmét. 4:30 feladta, úgy döntött, inkább megfürdik. S ekkor aludt el. Amikor újra fölébredt, egyből kiugrott az ágyból és elhúzta a függönyt. A város az első napsugarak fényében fürdött, Harry az órájára pillantott, 7:10. Igencsak piszkosnak érezte magát, így mosolyt csalt az arcára a forró fürdő gondolata. Fürdőköppenyt keresett a szobában, de a szállodától csak egy vékonyka törölközőre, meg egy csenevész szappan csíkra futotta. Harry kilépett a folyosóra és elindult a fürdőszoba felé. A kilincsen az Occupado feliratú tábla lógott, s hallatszott, hogy odabent valaki pancsol. Harry úgy döntött, megvárja, míg az illető végez, nehogy valaki megelőzze. Úgy 20 perc múlva nyílt is az ajtó, s Harry szemtől szemben találta magát azzal az emberrel, akit a legkevésbé akart látni.
Jó reggelt, kapitány, mondta a férfi, és elállta az útját.
Jó reggelt, Mr. Bolton, felelte Harry, és megpróbált elfurakodni mellette.
Ne rohanjon már annyira, öreg fiú! 4 óra, míg lefolyik a víz a kádból, és még 4 óra, mire újra megtelik vízzel.
Harry abban bízott, hogy ha nem szól semmit, Bolton megérti a célzást és elkotródik. De nem tette.
A maga kiköpött mása, mondta az őt kitartóan zaklató útitárs. Detektív regényeket ír. Az a furcsa, hogy a mester detektív nevére emlékszem is, őt William Warwicknak hívják, de a szerző neve az Istennek sem ugrik be, pedig a nyelvemen van.
Henry hallotta, hogy a lefolyó gurgulázva beszippantja Bolton fürdővizének utolsó cseppjeit is. A kéretlen beszélgető partner vonakodva félreállt, s Harry végre beléphetett a fürdőbe. A nyelvemen van, ismételte a folyosón elballagó Bolton. Harry becsukta maga mögött az ajtót, és kulcsra is zárta, de alig nyitotta meg a csapot, amikor valaki bekopogott. Meddig lesz még bent? Mire engedett annyi vizet, hogy beléphessen a kádba, már két ember beszélgetése hallatszott az ajtó túloldaláról, vagy hárman voltak. A szappamból a lábára már alig jutott, a törölköző pedig teljesen áttázott, mire húzigálni kezdte a lábújai között. Amikor végül kinyitotta az ajtót, morgolódó vendégek egész sora nézett vele farkas szemet. Harry el sem tudta képzelni, mikor fog megreggelizni az utolsó fürdőző. Miss Carricknek igaza volt. Akkor kellett volna fürödnie, amikor az éjszaka közepén fölébredt. A szobájában sietve megborotválkozott és felöltözött. Rádöbbent, hogy mióta leszállt a gépről, egy falatot sem evett. Bezárta az ajtót, majd lement a lifttel a földszintre, és az előcsarnokon átvágva beballagott a reggelizőterembe. De az első ember, akit meglátott, a magányosan üldögélő Mr. Bolton volt, aki éppen lekvárt Kent a pirítósára. Harry sarkon fordult és elmenekült. Átvillant az agyán, hogy rendelhetne valamit a szobaszervíztől, de hamar elvetette az ötletet. Csak 10 órára várták a követségen, és a jegyzeteiből tudta, hogy gyalog 10-15 perc alatt odaér. Szívesen elment volna sétálni, hát ha talál egy kávéházat, de Sir Ellen többször is a lelkére kötötte, hogy fölöslegesen ne mutatkozzon az utcán. Ezzel együtt úgy döntött, hogy egy kicsivel korábban indul, és szép lassan teszi meg az utat. Megkönnyebbülésére szolgált, hogy Mr. Bolton nem leselkedett sem a folyosón, sem a liftben, sem az előcsarnokban, és sikerült kijutnia a szállodából anélkül, hogy újból összefutott volna vele. Harmadik utca jobbra, aztán a második balra, és már is ott van a Plaza de Mayon, ígérte az útikönyv. 10 perc múlva kiderült, hogy így is van. A teret körben zászlórudak szegélyezték, és mindegyiken ott lobogott a Union Jack, bár Harry nemigen értette, hogy miért. Átkelt az úttesten, ami nem volt könnyű feladat egy olyan városban, amely büszke arra, hogy nincsenek közlekedési lámpái. Az Avenida Constitutionon egy pillanatra megállt, és megcsodálta egy bizonyos Estrada szobrát. Az instrukciói szerint még 200 méter választotta el a 3 oroszlános címerrel ékesített kovácsolt vaskaputól. Már 9 óra 33 perckor ott találta magát a követség előtt, tett egy kört a háztömb körül, 9 óra 43, még egy kör, még lassabban, 9 óra 56. Végül belépett a kapun, átvágott a kavicssal felszórt udvaron, majd fölment egy tucatnyi lépcsőn. A hatalmas, két szárnyú ajtót nyitó őr medáljai jelezték, hogy ugyanazon a hadszíntéren szolgált, mint ő. Harry Clifton, a Texas Rangers hadnagya, szívesen elcsevegett volna vele, de nem aznap. A recepción ülő fiatal nő fölállt, és azt kérdezte, ön mély kapitány? Igen. Becky Shaw vagyok, a nagykövet úr személyi titkárnője. A nagykövet úr arra kért, hogy rögtön kísérjen be az irodájába. Köszönöm, mondta Harry. A nő végig vezette egy piros, szőnyeges folyosón, majd a végén megállt, finoman bekopogott a tekintélyt parancsoló kétszárnyú ajtón, és válasz sem várva belépett. Harry félelme, hogy a nagykövet esetleg nem is számít az érkezésére, alaptalannak bizonyult. Tágas, elegánsan berendezett helyiség tárult a szem elé. A nagy ívben félkörben sorakozó ablakok előtti íróasztalnál alacsony termetű, szögletes álló férfi ült. Ő excellenciája most fölállt, és Harry elé sietett. Örülök, hogy megismerhetem, mély kapitány, mondta és kezet szorított Harryvel. Parancsol kávét, és hozzá esetleg egy kis gyömbéres kekszet? Gyömbéres keksz, visszhangozta Harry. Igen, köszönöm. A nagykövet bólintott, mire a titkárnője sietve távozott, és becsukta maga mögött az ajtót. Nos, őszinte leszek magához, öregem, mondta Mr. Matthews, miközben a két kényelmes fotel felé vezette vendégét, ahonnan szép kilátás nyílt a követség kertjének gondosan nyírt, rózsa ágyakkal ékesített pázsitjára. Mintha csak a London környéki grófságok valamelyikében lettek volna. Halvány sejtelmem sincs róla, hogy mi ennek a találkozónak a célja.
folytatta a nagykövet. Csak annyit tudok, hogy ha a kancellária miniszter úr arra kér, hogy sürgősen fogadja magát, akkor nyilván fontos ügyről van szó, mert a miniszter úrnak nem szokása vesztegetni mások idejét.
Harry előhúzott az akója zsebéből egy borítékot, és a rábízott vaskos dossziéval együtt átadta Mr. Matthewsnak.
Ilyet nem sűrűn kapok, jegyezte meg a boríték hát oldalán lévő emblémára pillantva ő excellenciája.
Nyílt az ajtó, és belépett Becky a kávéval meg a kekszel. Miközben az asztalra helyezte a tálcát, a nagykövet fölbontotta a külügyminiszter levelét, és olvasni kezdte, de csak akkor szólalt meg, amikor a titkárnője már kiment.
Azt hittem, már nem tudnak nekem újat mondani Don Pedro Martinezről, de úgy tűnik, ön most rám cáfol. Mi lenne, ha legelején kezdené, mély kapitány?
A nevem Harry Clifton, mondta Harry, és mire végzett két csésze kávéval, meg hat kekszel, a mondókájának is a végére ért. Elmagyarázta, miért a hotel Milongában lakik, és azt is, hogy miért nem hívhatta haza a fiát telefonon. A nagykövet válasza meglepte Harryt.
Tudja, Mr. Clinton, ha a külügyminiszter úr arra utasított volna, hogy gyilkolja meg Martinezt, ezer örömmel végrehajtottam volna a parancsát. Ezt sem tudom képzelni, hány ember életét tette tönkre.
És én attól félek, hogy a fiam lesz a következő.
Ha nekem is van beleszólásom, akkor nem. Nézetem szerint az első és legfontosabb dolog a fia biztonsága. A második pedig, és gyanítom, hogy Sir Ellen számára is ez ugyanolyan fontos, annak kiderítése, hogy miként szándékozik átcsempézni Martinez a vámon ilyen irdatlan mennyiségű pénzt. Sir Ellen nyilvánvalóan úgy vélekedik, folytatta a levélre pillantva Mr. Matthews, hogy az ön fia az egyetlen, aki ezt kiderítheti. Elfogadható ez a helyértékelés?
Igen, uram. De a fiam erre csak akkor lehet képes, ha sikerül beszélnem vele Martinez tudtán kívül.
Értem,
bólintott a nagykövet, majd hátradőlt, lehúnyta a szemét és összeillesztette az ujjai hegyét, mintha elmélyülten imádkozna.
Az lehet a megoldás,
mondta továbbra is csukott szemmel,
hogy olyasmit kínálunk Martineznek, amit pénzért nem vehet meg.
Mr. Matthews fölpattant, odamasírozott az ablakhoz, és a pázsitot bámulta, ahol a követség munkatársai egy kerti parti előkészületeivel foglalatoskodtak.
Tehát azt mondja, hogy Martinez és a fia csak holnap érkeznek meg Buenos Airesbe?
A Dél-Amerika nevű gőzös holnap reggel 6 óra körül köt ki, uram.
És nyilván tisztában van azzal is, hogy Margit hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Argentínába.
Szóval ezért láttam annyi brit zászlót a Plaza de Mayon. A nagykövet elmosolyodott.
Ő királyi fensége csak 2 napot tölt itt. A látogatása fénypontját a hétfő délutáni kerti parti jelenti, melyet itt a követségen rendezünk a tiszteletére, és amelyre meghívtuk Buenos Aires krémjét. Martinez nyilvánvaló okokból nem szerepel a vendéglistán, pedig többször is egyértelműen értésemre adta, hogy nagyon szeretne eljönni. De ha azt akarjuk, hogy beváljon a tervem, akkor cselekednünk kell méghozzá gyorsan.
A nagykövet megpördült a tengelye körül, és megnyomott egy gombot az íróasztala alatt. Pillanatokon belül megjelent Miss Shaw, kezében jegyzett tömbbel és tollal.
Küldjön egy meghívót a hétfői kerti partira Don Pedro Martineznek.
A titkárnő, ha meg is lepődött, nem mutatta, és egyúttal levelet is írok neki. Mr. Matthews ismét lehunyta a szemét, látszott rajta, hogy már is fogalmazza a szöveget.
Kedves Don Pedro, nagy örömömre nem, rendkívüli örömömre szolgálna, ha részt tudna venni a nagykövetség kerti partiján, amelynek fényét rendkívüli mértékben, a rendkívüli szót már használtam, szóval, amelynek fényét jelentősen emeli ő királyi fensége Margit hercegi jelenléte. Új bekezdés. Mint látni fogja, a meghívás önnek és egy vendégének szól. Távol álljon tőlem, hogy tanácsot adjak önnek, de amennyiben van olyan angol nemzeti munkatársa, aki részt tud venni a rendezvényen, ő királyi fensége helyén valónak érezné a jelenlétét. Addig is maradok őszinte híve, kiváló tisztelettel, stb. Stb. Elég dagályos voltam?
Igen, bólintott Miss Shaw. Harry inkább tartotta a száját.
És Miss Shaw, amint legépelte a levelet, rögtön aláírom, utána pedig intézkedjen, hogy a meghívót azonnali hatállyal kikézbesítsék Martinez irodájába, hogy mire holnap reggel hazaér, az asztalá legyen.
Milyen dátumot írjak, uram?
Jó gondolat, dicsérte meg a titkárnőjét a nagykövet, és az asztalán álló naptára pillantott. Hányadikán hagyta el a fia Angliát, mély kapitány?
Június 10-én hétfőn, uram. A nagykövet még egyszer megnézte a naptárt.
Dátumozza a 7-ére. A késedelmet majd ráfogjuk a postára, ahogy mindenki más.
Mr. Matthews ezután megvárta, míg a titkárnője kimegy.
Szóval, Mr. Clifton,
szólalt meg, miután visszaült a helyére.
Hadd mondjam el, mire gondoltam.
Harry másnap reggel nem látta a saját szemével, amikor Sebastian Martinez társaságában végigvonult a Dél-Amerika gőzös hajóhídján, a nagykövet titkárnője viszont igen. Becky Shaw később elvitt Harry szállodájába egy rövid levelet, amelyben megerősítette, hogy a fia megérkezett. Egyúttal arra kérte mély kapitányt, hogy másnap délután jelentkezzen a követség oldalbejáratánál, mely az Avenida Dr. Luis Agotéról nyílik. 2 órára kellett odaérnie, azaz 1 órával a kerti parti első résztvevőinek érkezése előtt. Harry az ágy szélén ülve azon töprengett, vajon igaza lesz-e a nagykövetnek, aki szerint Martinez úgy ráharap a csalira, mint a Tweed folyó lazacai. Ő viszont csak egyszer horgászott életében, és akkor a lazacok rá sem hederítettek.
Mikor érkezett ez a meghívó? Harsogta az aranyozott szegélyű kártyát magasra emelve Martinez.
Tegnap délelőtt, felelte a titkárnője. Személyesen kézbesítette ki a nagykövetség egyik munkatársa.
Nem jellemző a britekre, hogy ilyen későn küldik a meghívót, mondta nyanakvóan Martinez.
A nagykövet titkárnője telefonon elnézést is kért. Azt mondta, a postán kiküldött meghívók közül többre nem kaptak választ, ezért úgy gondolták, hogy biztos elkeveredtek. Azt is mondta, hogy ha a posta mégis kikézbesít egy másik meghívót, azzal ne törődjön.
Az az átkozott posta, bosszankodott Martinez, majd átadta a meghívót a fiának, és olvasni kezdte a nagykövet levelét. Ahogy a kártyán is láthatod, mondta Diegónak, magammal vihetek még valakit. Eljönnél?
Most viccelsz, felelte Diego.
Előbb térdelek le nagy misén a székes egyházban, mint hogy egy angol kerti partin hajlongjak meg pukkedlizzek. Akkor talán inkább az ifjú Sebastiánt viszem el, hiszen ő mégiscsak egy lord unokája, és nem baj, ha látják, hogy milyen jó összekötetéseim vannak brit arisztokrata körökben.
Hol van most a fiú?
Pár napra kivettem neki egy szobát a Royal Hotelbe.
Mit mondtál neki, miért hoztad ide?
Azt mondtam, hogy pár napig élvezheti az életet Buenos Airesben, aztán meg hazavisz Angliába egy küldeményt, amelyet el kell juttatni a Sotheby's-hez, és jól megfizetem érte.
Megmondod neki, mi van a ládában?
Dehogy is. Minél kevesebbet tud, annál jobb. Talán jobb lenne, ha én is vele tartanék, nehogy valamit elpuskázzon.
Nem, nem.
Úgy értelmét vesztené az egész akció. A fiú a Queen Mary-n megy haza, mi pedig pár nappal később Londonba repülünk. Így ő átcsúszhat a hálón, mert a brit vámosok ránk összpontosítják a tüzelejüket. És az aukcióra bőven odaérünk Londonba.
Még mindig azt akarod, hogy én licitáljak a nevedben?
Igen. Ezt nem bízhatom olyan emberre, aki nem tartozik a családhoz.
De nem félsz, hogy fölismer valaki?
Nem félek, mivel telefonon fogsz licitálni.
38. fejezet.
Ha volna szíves ideállni, elnök úr, kérte a nagykövet, ő királyi fensége önhöz lép majd oda először. Biztosra veszem, hogy sok mindenről tudnak majd beszélgetni.
Én angolom nem jó, mondta az államfő.
Emiatt ne aggódjon, elnök úr. Ő királyi fensége számára nem szokatlan ez a probléma, és tudja kezelni.
Mr. Matthews ezután tett egy lépést jobbra.
Jó napot kívánok, miniszterelnök úr! Ön lesz a második, akit bemutatunk a hercegnőnek, miután befejezte az elnök úrral folytatott beszélgetést.
Elmondaná még egyszer, hogyan kell bemutatkoznom ő fenségének?
Természetesen, uram, felelte a nagykövet, és diplomatikusan nem javította ki a miniszterelnöket. Ő királyi fensége azt mondja majd, jó napot kívánok, miniszterelnök úr. És mielőtt kezet fognak, ön fejet hajt.
A nagykövet visszafogott biccentéssel be is mutatta, mire gondol, a jelenlévők közül pedig többen is gyakorolni kezdték a mozdulatot, hát ha még hasznát veszik.
A főhajtás után pedig azt mondja, jó napot kívánok, királyi fenség. A hercegnő ezután tetszés szerinti témával útjára indítja a beszélgetést, ön pedig a témának megfelelően válaszol. Az etikett szabályai szerint nem helyes, ha ön tesz föl kérdést a hercegnőnek, a megszólítása pedig mám. Amikor pedig a hercegnő tovább lép a polgármester úrhoz, ön ismét fejet hajt és így búcsúzik, Isten önnel, királyi fenség.
A miniszterelnök zavart képet vágott.
Ő királyi fensége perceken belül itt lesz,
mondta a nagykövet, majd tovább lépett Buenos Aires polgármesteréhez. Őt is ellátta ugyanezekkel az instrukciókkal, majd hozzátette.
Ön lesz az utolsó, akit hivatalosan bemutatunk.
Mr. Matthews nem téveszthette szem elől Martinezt, aki egy-két lépéssel a polgármester háta mögött szövekelt le. S az sem került el a nagykövet figyelmét, hogy a férfi mellett álló fiatalember Harry Clifton fia. Martinez most Sebastiant hátrahagyva közelebb lépett Mr. Matthewshoz.
Én is megismerkedhetek majd ő felségével? Kérdezte.
Bízom benne, hogy be tudom majd mutatni ő királyi fenségének. Ha méltóztatik pontosan ott maradni, ahol most van, Mr. Martinez, sort kerítek a bemutatásra, mihelyt a hercegnő befejezi a beszélgetést a polgármester úrral. De attól tartok, a vendégére ez nem vonatkozik. A hercegnő nincs hozzászokva, hogy egyszerre két emberrel beszéljen, ezért az ifjú úriembert meg kell majd kérnünk, hogy lépjen egy kicsivel hátrébb.
Természetesen úgy lesz, felelte Sebastiant, meg sem kérdezve Martinez. Most pedig jobb, ha megyek, különben soha nem kezdődik el a show, mondta a nagykövet, majd a piros szőnyeget kínosan kikerülve átvágott a vendégekkel zsúfolásig megtert pázsiton, és visszament az irodájába. A díszvendég a helyiség sarkában ülve cigarettázott, és a nagykövet feleségével csevegett. Kesztyűs kezében hosszú, elegáns elefántcsont szipka fityegett. Mr. Matthews fejet hajtott előtte.
Mi készen állunk, mám, ha ön is készen áll.
Akkor talán essünk túl rajta,
mondta a hercegnő, majd egy utolsó sluk után elnyomta a cigarettáját a legközelebbi hamutartóban. A nagykövet kikísérte vendégét az erkélyre, ahol egy kis időre megálltak. A skót gárda karnagya fölemelte pálcáját, mire a zenekar játszani kezdte a díszvendég nemzeti himnuszának felismerhetetlen dallamát. Mindenki elcsöndesedett, s a többség Mr. Matthews példáját követve feszes vigyázva vágta magát. Az utolsó akkord után ő királyi fensége lassú léptekkel végigvonult a piros szőnyegen, majd a pázsiton folytatta útját, ahol a nagykövet először Pedro Aramburu államelnöknek mutatta be.
Elnök úr, örülök, hogy újra látom, vágott bele bátran a hercegnő. Pompásan telt a délelőtt. Hálásan köszönöm, hogy láthattam a nemzetgyűlést munka közben, és remek volt az önnel és kormányával elfogyasztott ebéd.
Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy vendégként köszönhetjük mám,
adta elő egyetlen gondosan begyakorolt mondatát az államfő.
Abban pedig csak egyetérteni tudok önnel, elnök úr, hogy az argentin marhahús versenyre kelhet bármivel, amit a skót felföld adni tud.
Erre mindketten elnevették magukat, bár az elnök nem egészen értette, hogy miért. A nagykövet az elnök válla fölött megnézte, hogy a miniszterelnök, a polgármester és Mr. Martinez a helyén van-e. Észrevette, hogy Martinez le sem tudja venni a szemét a hercegnőről. Oda biccentett Beckynek, aki rögvest előrelépett, elfoglalta a pozícióját Sebastian mögött, és odasuttogta a fiúnak.
Mr. Clifton?
Sebastian megpördült a tengelye körül.
Igen?
Szólalt meg elképedve, vajon honnan tudja ez a nő a nevét?
A nagykövet titkárnője vagyok. Mr. Matthews kéri, hogy szíveskedjen utánam fáradni.
Ő ne szóljak előbb Don Pedrónak?
Ne, mondta határozottan Becky. Pár perc az egész.
Sebastian tétovázott egy kicsit, de aztán elindult a zsakettek, koktélruhák közt szalomozó nő után. Maguk mögött hagyták a csevegő tömeget, s egy oldalajton, melyet valaki kinyitott Beckynek, beléptek a követség épületébe. A nagykövet mosolyogva nyugtázta, hogy a hadművelet első lépése simán ment.
Feltétlenül átadom a jó kívánságait ő felségének, mondta a hercegnő, majd a nagykövet vezetésével tovább lépett a miniszterelnökhöz.
Mr. Matthews igyekezett odafigyelni a királyi fenség minden szavára, de azért engedélyezett magának egy-egy oldalpillantást az irodája ablaka felé, hát ha Becky már visszajött a teraszra, jelezve, hogy lezajlott az apa-fiú találkozó. Amikor úgy érezte, hogy a hercegnőnek már elege van a miniszterelnökből, tovább lépett vele a polgármesterhez.
Nagyon örülök, hogy megismerhetem, mondta a hercegnő.
A londoni főpolgármester épp a múlt héten említette, hogy milyen jól érezte magát az önök városában.
Köszönöm, mám, felelte a polgármester. Alig várom, hogy jövőre viszonozhassam az elismerő szavait.
A nagykövet ismét az irodája felé pillantott, de Beckynek még híre hama sem volt. A hercegnő nem sokáig viselte el a polgármester társaságát, diszkréten jelezte, hogy tovább lépne. A nagykövet kénytelen kelletlen teljesítette a kívánságát.
Engedje meg, mem, hogy bemutassam a város egyik vezető bankárát, Don Pedro Martinezt, aki, s ezt bizonyára számot tarthat fenséged érdeklődésére, évről évre londoni otthonában tölti a társasági szezont.
Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy megismerhetem felség, mondta mélyen meghajolva Martinez, mielőtt a hercegnő egy szót is szólatott volna.
És hol van az ön londoni otthona? Érdeklődött a hercegnő.
Az Eaton Square-en felség.
Ez igazán szép. Sok barátom él abban a városrészben.
Ez esetben felség. Talán vacsorázhatna valamikor nálam, és nyugodtan hozzon magával bárkit.
Mr. Matthews izgatottan várta a hercegnő válaszát.
Roppant érdekes ötlet, mondta végül szűkszavúan a királyi fenség, majd gyorsan tovább lépett.
Martinez ismét mélyen meghajolt, a nagykövet pedig a királyi vendég után sietett. Megkönnyebbülten nyugtázta, hogy Margit hercegnő megáll a felesége mellett, de csak ennyit sikerült elcsípni a társalgásukból.
Micsoda alak! Hogy kaphatott meghívót ez a rémes ember?
Mr. Matthews megint vetett egy pillantást az irodája felé, és megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor a teraszra kilépő Becky határozott bólintással jelezte, hogy minden rendben. A nagykövet most megpróbált arra koncentrálni, mit mond a hercegnő a feleségének.
Marjorie, meghalok, ha nem szívhatok el egy cigarettát. Mit gondol, megszökhetnék pár percre?
Természetesen, mám. Visszamenjünk a házba?
Miután elsétáltak, a nagykövet Martinez felé fordult. A megbabonázott férfi egy tapottat sem mozdult a helyéről. Még mindig a hercegnőre szegeződött a tekintete, és a jelek szerint nem tűnt föl neki, hogy Sebastian szép csöndben ismét elfoglalja helyét a háta mögött. Miután a hercegnő eltűnt a szemük elől, Martinez hátrafordult, és odaintette magához Sebastiant.
Én voltam a negyedik ember, akit bemutattak a hercegnőnek. Csak az államelnök, a miniszterelnök és a polgármester előzött meg.
Ez óriási megtiszteltetés, uram, mondta Sebastian, mintha szemtanúja lett volna a nagy találkozásnak.
Most bizonyára nagyon büszke. Inkább megtisztelve érzem magam, felelte Martinez. Életem nagy napja ez a mai, és tudod mit? Tette hozzá. Szerintem ő felsége elfogadta a vacsora meghívásomat.
Nekem pedig bűntudatom van, mondta Sebastian.
Bűntudatod?
Igen, uram, mert most Brunónak kellene itt állnia ön mellett, és osztoznia a diadalában, nem nekem.
Majd Londonban elmesélhetsz Brunónak mindent.
Sebastian a nagykövetet és a titkárnőjét nézte, akik az épület felé haladtak. Azon gondolkodott, Vajon ott van-e még az apja?
Csak annyi időm van, ameddig a hercegnő elszív egy cigarettát, mondta az irodába berontó nagykövet. De nagyon kíváncsi voltam, hogy jól sikerült-e a találkozásuk.
A fiam, persze igencsak megdöbbent, kezdte Harry, miközben belebújt a Boak egyenruhájába. De miután elmondtam neki, hogy nem csapták ki az iskolából, és továbbra is várják Cambridge-ben, valamelyest megnyugodott. Fölvetettem, hogy hazarepülhetne velem Angliába, de azt mondta, ígéretet tett, hogy elvisz egy csomagot Southamptonba a Queen Mary-n. És mivel Martinez olyan kedves volt hozzá, úgy érzi, ez a legkevesebb, amit megtehet érte.
Southampton, ismételte Mr. Matthews. Azt is elmondta a fia, hogy mi van abban a csomagban?
Nem. Én pedig nem forszíroztam a dolgot, nehogy gyanút fogjon, hogy miért is utaztam ide valójában.
Bölcs döntés volt.
Az is megfordult a fejemben, hogy én is a Queen Mary-n megyek haza, de be kellett látnom, hogy akkor Martinez hamar rájönne, mit keresek itt.
Egyetértek, mondta a nagykövet. Végül miben maradtak?
Megígértem Sebastiannak, hogy várni fogom a Queen Mary-t a Southamptoni kikötőben.
Ön szerint hogyan reagál Martinez, ha Sebastian elmondja neki, hogy ön Buenos Airesben van?
Fölvetettem, hogy talán nem lenne bölcs dolog, ha elmondaná, mert Mr. Martinez bizonyára azt akarná, hogy repüljön haza velem együtt. Így aztán Seb megígérte, hogy hallgatni fog.
Tehát most már csak azt kell kiderítenem, hogy mi van abban a bizonyos csomagban. Önnek pedig az a dolga, hogy sürgősen visszautazzon Londonba, mielőtt valaki felismerné.
Nem is tudom, hogy köszönjem meg, amit értünk, tett uram, mondta Harry. Egyfolytában gyötör a tudat, hogy csak zavaró tényező vagyok, és nagyon jól meg lenne nélkülem ebben a nehéz helyzetben.
Miattam ugyan ne aggódjon, Harry. Évek óta nem szórakoztam ilyen jól. Viszont talán bölcs dolog lenne, ha szép csöndben kiosonna mielőtt.
De már nyílt is az ajtó, és belépett a hercegnő. A nagykövet meghajolt, a királyi fenség pedig a Boak kapitányi egyenruháját viselő férfira merett.
Hadd mutassam be Peter May kapitányt, ma'am, szólalt meg Mr. Matthews.
Harry meghajolt. A hercegnő kivette a szájából a szipkát. May kapitány, örülök, hogy megismerhetem, mondta, majd miután megnézte magának Harryt, hozzátette. Találkoztunk már valahol?
Nem, ma'am, felelte Harry.
Az az érzésem, hogy ha találkoztunk volna, arra emlékeznék.
Ez igazán frappáns volt, mély kapitány, mondta a hercegnő, és kedvesen rámosolygott Harryre, majd elnyomta a cigarettáját. Akkor csöngessen, nagykövet úr, azt hiszem, ideje nekivágnom a második körnek.
Mr. Matthews kikísérte a hercegnőt a pázsitra, Becky pedig elvezette Harryt az ellenkező irányba. Lementek a hátsó lépcsőn, átvágtak a konyhán, majd kiléptek a személyzeti oldalbejáron.
Kellemes utat hazafelé, mély kapitány.
Harry lassan visszaballagott a szállodába, útközben többféle gondolat kergetőzött a fejében. Nagyon szerette volna fölhívni Emmát, hogy beszámoljon neki a fejleményekről, szerette volna elmondani, hogy látta Sebastiant, aki épp egészséges, és pár napon belül visszautazik Angliába. A szállodában összepakolta a kevéske holmiát, majd lement a bőröngyével a főportás asztalához, és megkérdezte, hogy indul-e gép aznap este Londonba.
Attól tartok, a délutáni Boak járatra már nem tudok helyet foglalni önnek, felelte a főportás. A Pan Am éjfélkor induló New Yorki gépére viszont igen. New Yorkból pedig... Harry!
Harry megpördült a tengelye körül.
Harry Clifton, tudtam, hogy maga az! Emlékszik? Akkor találkoztunk, amikor tavaly előadást tartott a Bristoli Rotary Klubban.
Téved, Mr. Bolton, jelentette ki Harry. Én Peter May vagyok, tette hozzá, közben bőröndel a kezében elvonult mellettük Annabel. Harry odaballagott hozzá, mintha megbeszélték volna, hogy találkoznak. Hadd segítsek, mondta, majd kivette a nő kezéből a koffert, és együtt kimentek a szállodából.
Köszönöm, felelte kissé meglepetten Annabel.
Nagyon szívesen, azzal Harry átadta a bőröndöt a sofőrnek, és beszállt a nő után a buszba.
Nem is tudtam, hogy velünk jön vissza Peter.
Én sem, gondolta Harry.
A bátyámnak vissza kellett mennie a gáthoz, mert fölmerült valami probléma. De tegnap csaptunk egy görbe estét, hála magának.
Végül óvá mentek?
Elvittem a Majestic Hotelbe, és igaza volt, valóban szenzációs ott a konyha. A reptér felé menet Harry kénytelen volt rögtönözni egy 40. születésnaphoz méltó ajándékot. A bátyja egy Ingersoll karórát kapott, valamint egy 3 fogásos menüt. Nem volt elragadtatva a saját kulináris fantáziájától, hiszen csak füstölt lazacra, steakre, hát persze, és omlós citromtorta szeletre futotta belőle. Hálát adott a sorsnak, amiért Annabelle a borkínálatról már nem faggatta ki. Azt mondta a nőnek, hogy csak hajnali 3-kor került ágyba.
Bárcsak megfogadtam volna a tanácsát, tette hozzá, és lefekvés előtt elmentem volna a fürdőszobába. Én hajnali 4-kor fürödtem, mondta a nő. Csatlakozhatott volna.
Megérkeztek a reptérre. Harry a gép legénységéhez csapódva könnyen átjutott a vámvizsgálatot. A gépen ismét meghúzódott az első osztályú szakasz hátsó sarkában, és azon tűnődött, vajon helyesen döntötte, és nem lett volna jobb, ha veszteg marad. De aztán fölidézte Sir Eleanor gyakran elismételt aranyszabályát: ha lelepleződsz, szívódj fel még hozzá gyorsan. Biztos volt benne, hogy helyesen cselekszik, hiszen az a nagyhangú fickó most nyilván azt meséli fűnek fának: láttam Harry Cliftont, aki Boak pilótának adja ki magát. Miután a többi utas is elfoglalta a helyét, a repülőgép kigurult a felszállópályára. Harry lehúnyta a szemét. Az aktatáskája üres, az iratok megsemmisítve. Becsatolta a biztonsági övét, és alig várta, hogy végre zavartalanul alhasson egy jót. Itt a kapitány. Kikapcsoltam a biztonsági öv fényjelét, így most már szabadon mozoghatnak az utastérben. Harry ismét lehúnyta a szemét, már éppen elszúnyogált volna, amikor valaki lerogyott a szomszédos ülésre. Mindent tudok, mondta a férfi, miközben Harry kinyitotta a szemét. Azért járt Buenos Airesben, mert gyűjtő munkát végez a következő könyvéhez. Na, igazam van, vagy igazam van?